Köszöntöm Önöket! Mai vendégem Ilodigve Emmanuel atya, szalézi szerzetes. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Kedves Emmanuel atya, nagy szeretettel köszöntelek itt nálunk a stúdióban. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Nagyon szépen köszönöm a meghívást. Örülök, hogy itt lehetek.
Az Emmanuel szó jelentése velünk az Isten. Mit jelent ez a te életedben?
Hát az jelenti, hogy egyszerűen, hogy ha velünk az Isten, ki lehet ellenünk. Szóval ez a, hát mondhatom, ilyen az életemnek az egyik kulcs mondata. Mert ha Istennel teszek meg mindent, ha bennem van azt az érzés, azt a tudat, hogy nem vagyok egyedül bármilyen helyzetben, akkor merem is bátrabban minden lépést tenni. Szóval velünk az Isten, velem az Isten, az jelenti, hogy minden helyzetben nem vagyok egyedül, mert az Úr velem van.
Misszionárius pap vagy. Hogyan fogadtad, mikor először hallottad, hogy Magyarországra kell jönnöd? Voltak előzetes ismereteid Magyarországról?
Nagyon nem ismertem Magyarországot, és az is kell tudni, hogy erre én jelentkeztem a misszióra, mert nálunk a rendünkben nem kötelező misszióba menni, hanem ha valaki úgy érzi, hogy a jó Isten erre hív, akkor lehet jelentkezni. És úgy jelentkeztem, hogy egy nyitott levelet írtam, hogy bárhol a világban, hol kell egy missziós testvér, szívesen megyek, és akkor kaptam e-mail, hogy Magyarországra kell menni. Azt tudok mondani, hogy belecseppentem egy mély vízbe.
Azért megnézted a térképen, hogy hol vagy.
Hát kérdeztem is Google bácsi, hogy mit is tud a magyarokról, és akkor elárul minden a Budapesttől kezdve, a C-vitamin paprikától kezdve, minden felfedezés. De annak ellenére is, hát ilyen tiszta lappal indultam, mert a kultúra meg kellett tanulni, a nyelv, és minden, szóval sokat nem tudtam az elején. De megérkezve akkor az ember megismer csomó mindent.
Mik voltak az első benyomásaid a magyarokról? Mit gondoltál, amikor először meghallottad az első magyar szavakat?
Hát az, hogy kemény, nehéz nyelv, de nagyon gazdag nyelv. A szókincs is nagyon gazdag. És a magyar emberekről az, hogy jó emberek, nyitott emberek, de mellette is kell, hogy én is nyitott legyek, mert akkor alakul egy jó kapcsolat. Jó, van azt az egy kis előítélet az elején, de mindig benne van azt a nyitottság és a jó szándék. De részemről és az emberekről is, túl is.
Te magyarul álmodsz és imádkozol, vagy milyen nyelven szoktál?
Hát attól függ, hogy mi a téma az álomnak. Szóval az otthoni dolgokat akar vagy angolul, vagy ibóul, ami anyanyelvem, ami nagyon szeretem is. De ha itteni dolgokat akar magyarul, szóval imádság magyarul, ami eszembe jut úgy, de csomó minden most magyarul végzek, mert hát ha már itt vagyok, ha ezt a nyelvet használok minden nap, hiába rengeteg mindenben kell még fejlődnöm, én még nem annyira tudok magyarul, de ami megtanultam, igyekszem azt használni, szóval mindennapi teendőben magyarul végzek.
Van olyan hagyomány, amit a családodból hozol, és esetleg itt Magyarországon is megéled ezeket a hagyományokat?
A rózsafüzér imádság. Szóval a családon belül minden este közösen családként imádkoztunk együtt. A teljes rózsafüzér, nem csak egy tized. És ezt igyekszem is minden nap legalább egy tized mondani, tényleg a hivatásomért vagy a fiatalokért, és ez egy szép dolog, amit otthonról hoztam. És a másik is az, hogy mert sokan vagyunk, én egy nagy családban születtem, hatan vagyunk testvérek, szóval a testvéri szeretet, együtt játszani, a közösségnek a gondolkodása, együtt lenni, együtt imádkozni, együtt játszani, de mellette is figyelmes lenni a másik ember iránt. Szóval ezeket ilyen mély dolgokat, ami én nevezem hagyomány, családi hagyomány, de ezt is viszek tovább, mert sokat ad nekem a hivatásomban és a saját életemben is.
És esetleg a kultúrából valamit?
Hát a kultúra az a zene, a tánc. Hát a zene nálunk tánc az egy ilyen vidámságnak a jele. Szóval én sok zenét hallgatok. Biztos, fontos, hogy benne ne legyen csúnya szó, az én nem szeretem, de De ezeket szoktam. De maga is a kultúrának a szépsége, az öltözködés, vagy szóval ezeket, ami egy afrikai embernek, ha azt mondok, hogy afrikai, nigériai, akkor az embernek eszébe jut, ezek fontosnak tartom, és fontosnak is tartom, hogy megosszom az emberekkel. Szóval ugyanúgy, ahogy barátkoztam a magyar kultúrával, és látom is, hogy a magyar barátaim, akivel is nyitottak is az én saját kultúrám iránt is, akkor így két kultúra találkozik, és gazdagabb az ember, szóval a tánc is, a zene, ezeket is tudok még kiemelni.
Miért pont a szalézi hivatást választottad?
A lelkivezetőm javasolt a szalézi rendet, szóval előbb nem annyira ismertem a szalézi papok testvérek. Volt egy szalézi pap, aki ismerős, de nagyon-nagyon nem ismertem őket.
A lelkivezetőt szalézi pap?
Nem, ő egyházmegyei pap. Csak ismerte egy szalézi atya, és akkor azt mondta, amikor meséltem a hivatásról, hogy erről gondolkodok, akkor mondta, hogy menjek hozzájuk. Szóval amikor mentem hozzájuk, és amikor mentem egy hónapra, egy nyári táborba, akkor jobban barátkoztam az egész szalézi élettel is, és így ismertem őket. Szóval előbb nem nagyon, a táborba akkor még csomó dolog ismertem róluk.
Az átlag ember meghallja azt, hogy szalézi, egyből az jut neki eszébe, hogy gyerekek, oratórium, ahogy te is említetted, nyári tábor. Van esetleg valami speciális hivatásod a renden belül?
Elsősorban az, hogy a jelenlét, mert ez a fő dolog nekünk, nem csak, hogy adunk a fiatalok eszközöket, hogy menjenek játszani, vagy hogy menjenek tanulni, hanem ott vagyunk mellettük, játszunk velük, imádkozunk velük és tanulunk velük. Szóval ezt a jelenlét tudok kiemelni. És az egyik eszköz az a zene, ami jó megy nekem. A kis dolog, ami tanultam lejátszani gitárral, akkor azt beviszem óvodába, játszom, a gyerekek boldogok, az iskolában is időnként is igyekszem, vagy velük játszani. Például a Zaferi Károly szalézi iskolában, gimnázium Nyergesen, ahogy szolgálok, van egy Dombaszko szoba, ami egy ilyen szabad szoba az intézményben. A diákok bejöhetnek, ott van az irodám, mondtuk, ilyen asztal, és akkor ott van gitár, ott van játszunk, éneklünk. Szóval ez első dolog a jelenlét, a másik az, hogy a zene, a harmadik a sport, a foci, hogy beállok. Rúgnak a lábamat, és akkor utána felállok, pacsizunk, játszunk tovább, és utána alakul azt a bizalom, hogy akar, ha valami baja van, akar, mer megosztani, mert tudja, hogy tényleg imádkozni is tudunk együtt, nem csak, hogy játszunk, vagy nem csak, hogy zenélünk. Szóval a zene, a sport.
Hogyan képzeljük el egy napodat? Említetted, hogy óvodába is bejársz, iskolába van egy külön szobád, ahova bejárhatnak a diákok, de mégis hogyan képzeljük el egy napodat?
Én a Zaferi iskolában vagyok hittantanár és iskolai lelkész, szóval tanítok hittant is, de mellette lelki programokat is szervezek a diákoknak. A szalézi jelenlét az intézménybe. Szóval, Istennel szoktunk kezdeni a napot. 6-15-kor akkor kezdjünk a testvérekkel zsolozsmával, utána egy fél óra emelkedés, csönd, és akkor utána reggelizünk, és kinek mikor kell indulni a szolgálati helyére, és akkor bemegyek az iskolában, ott van hittanóráim, de nem csak azért vagyok ott, mert tanítok, hanem hogy jelen van egy szalézi az intézményben. És háló Istennek is nem is csak én, hanem hárman vagyunk jelen. Van még Gábor testvér és Jakab atya, és akkor így vagyunk jelen. Amikor nem tanítok, akkor ott vagyok a Dombaszko szobában. Bejöhetnek diákok beszélgetni, vagy megosztani valamit a szünetben, vagy a szünetben kimehetek is velük egy kicsit, pászót váltani, és utána visszamennek. Szóval ez a fő feladatom, ez a gimnáziumban. Az óvoda az, hogy csütörtökön, szerdán vagy pénteken, amikor van időm, akkor a Bajóti óvodába vagy a Magyarosbányai óvodába megyek egy fél óra. Imádkozok a gyerekekkel, éneklünk, táncolunk egy kicsit együtt. Szóval ezt, de főleg a gimnázium. És akkor gimnázium iskolai idő után, akkor van szabadidom, vagy ilyen jegyes oktatás, vagy jegyes foglalkozást tartani, vagy személyesen elmenni zarándokolni, vagy imádkozni, vagy a szentségekre készülő fiatalokkal foglalkozni, vagy csak egy ilyen én időm is, egy kicsit lazulni, elmenni biciklizni, vagy azzal biciklivel zarándokolni, vagy a természetben lenni, és utána csütörtökön is kedden misézek Pilifó Szentkereszten, ahol élek, akkor 6:30-kor otthon vagyok, misézek, és utána a testvérekkel vacsora, estéma, és utána még személyes idő, szóval így.
Említettük az oratóriumot. Miben más egy oratórium, mint egy sima közösségi tér? Csak abban, hogy jelen van egy pap, vagy egy szerzetes?
Az oratórium egy udvar, ahol lehet játszani. Egy ház, ahol befogad a gyerek. Egy iskola, ahol a gyerek tanul értékes dolgokat, ami segít tényleg két lábbal állni a társadalomban, és egy templom, ahol a gyerek tud imádkozni. Szóval abban más, nem csak úgy jelen vagyok, hanem hogy igen, együtt játszunk, de nem csak úgy játszunk, hanem együtt is tanulunk. Azért az oratórium végén például nyergesen, amikor már játszunk, de utána van ezt a jó éjszakát. Amikor egy ilyen jó gondolat adunk át nekik, a gyerekeknek, és utána imádkozunk velük, vagy ilyen páros imai is kérünk, hogy imádkozzanak egymásért. És mellette is egy hely is, ahol nem csak úgy játszik a gyerek, hanem tudja is, hogy ha valami baja van, vannak emberek, aki tud meghallgatni. Elsősorban van papok, szerzetesek, de vannak animátorok is, akik képzés, egy-két év képzésben részt voltak, hogy lehessen egy kicsit a gyerekekkel foglalkozni, és akkor együtt szolgálunk velük. Szóval abban más, nem csak úgy itt vagyunk és játszunk, mindenki jó érzi magát, hanem hogy játszunk, jó érzed magad, de mi is segítünk be téged, egy kicsit lelkileg is közelebb kerül a jó Istenhez, és lelkileg is jó érezni magad.
Mit kell kapnia egy fiatalnak ahhoz az oratóriumban, hogy az úgymond egy táptalaj lehessen a későbbi életében, amikor már nem jár az oratóriumban, mert mondjuk felnőtt, már családos lett, de mégis mik azok a pluszok, amit tud még akkor is adni ez a szalézi szellem?
Hitrenevelés. Hitrenevelés. Azért az oratórium nyitva van, bárki jöhet, de tudja, hogy ez egy katolikus, egy szalézi intézmény, ahol imádkozunk, ahol nem beszélünk csúnyán, ahol nincs verekedés, nincs veszekedés, hanem mint egy hatalmas család együtt játszunk. Mindenki jó érzi magát. Szóval a kulcs dolog ebben az hitrenevelés. Az adni azt a gyereknek, hogy nem azért játszok itt, mert már nincs más dolgom, és akkor beállok játszani, hanem azért játszok, hogy meglátod is, hogy egy pap is tud tényleg boldog lenni, játszani, együtt lenni a fiatalokkal, hogy megadni azt a szeretet, a vidámság, ami bárkinek szüksége van az életben. És ezt, mert ha sikerült azt a fiatalnak ezt elsajátítani, a vidámság, de mellette is a hit, komolyan venni a kapcsolata Istennel, a szentségekre felkészülni, vagy a szentmisére járni, vagy Isten tiszteletre, mert vannak fiatalok, aki jön hozzánk, aki nem katolikus, de még keresztény. Ha nem is keresztény, nem baj, nyitva van a ház, és akkor tud valamit tanulni, tud valamit hazavinni. Szóval ezt a hitre nevelés, és az erényes dolgokra nevelés is, hogy nem beszélünk csúnyán, hogy akkor a gyerek tanulja, hogy nem csak itt, nem kell csúnyán beszélni, hanem ha otthon is, hogy bárhol, ahol vagy, hogy vannak értékek, ami fontos beépíteni az életedben, hogy a teljes boldogság irányba lehessen haladni. Szóval ezeket a plusz dolgokat finoman adunk a jelenlétünkkel. És néha nem is mondjuk, nem beszélünk róla, csak úgy abban mutatunk példát, az már egy ilyen jó dolog egy gyereknek, vagy egy fiatalnak. Hát hogy most hány fiatal visz ezt tovább a saját életében, az már nem tudunk nagyon erőltetni, mert kell is azt a szabad akarat, de kínálni kínáljuk, bátorítani bátorítuk, és abban is példát mutatunk nekik. De mellette is imádkozunk is, hogy lehessen azt elsajátítani és a saját életében tovább vinni.
Mesélnél erről a képről, hogy miért pont ezt választottad a mai adásunkra?
Hát nélküle nem tudok semmit tenni. Azért igyekszem minden héten is többször csak vele lenni a szentségimádáson. Azért az iskolában, ahol szolgálok, minden pinteken egy fél óra szentségimádás van, és utána van szent mise. És időnként is személyesen csapattal, fiatalokkal. Mert az eukarisztia az az alap az életemben. Mert csak Isten segítségével tudok végezni a szolgálat, ami rám van bízva. Nem a saját erőmből, hanem csak vele. Azért mindenhol kiteszem. Ha fiatalok kérdeznek, hogy honnan kapod erőt, hogy ezeket tudsz csinálni, vagy így mondom, hogy az eukarisztia. Az alap dolog az életemben. Azért is mondtam, hogy tegyünk ki, és nem csak, hogy tegyünk ki, ugyanezt a kép van Facebookon a saját Facebook profil, mert nem tudom, hogy mondják képként, ugyanez van, mert csak vele. És bátorítok is mindenkit, nem csak fiatalok, felnőttek itt is, fontos idő szánni, csak vele lenni. Néha nem csak mondani vagy kérni, hanem csak lenni. És háló Istennek Budapesten annyi szentség, kápolna van, szent is van baszilika, belvárosi templom, urukimáldás templom, hogy ha ott beesz 10 perc munkaszünetben, ebédszünetben, 5 perc beugrulni, csak vele lenni, ebbe rengeteg gyógyítás, rengeteg belső béke tud kapni az ember. Szóval azért nekem fontos, és igyekszem időszánni is, csak lenni. Nem csak tenni, hanem lenni vele.
Olyan nehéz a rohanó világunkban megállni és elcsendesedni, hogy tudod rávenni a fiatalokat, a gyerekeket, hogy egy fél órán keresztül csendben legyenek a szentségimádás alatt, és hogy megérezzék, hogy ez tényleg fontos a számukra.
Fiataloknak nehéz. Nem minden fiatal, de csomó fiatalnak nehéz, mert alapból hát elcsendesedni az már egy nehéz dolog. Mert aznak a fiatalnak akar eszébe jut dolgokat, ami elrontott az életében, vagy dolgokat, ami zavar, és inkább aktív akar lenni, mint hogy csak csöndben maradni. Szóval nehéz. Többször az a gimnáziumban csak én vagyok, egyedül az Úr előtt. De azt mondtam magamnak, ha nem is jön senki, akar vagyok, kiteszem a szentséget, és ha nincs is itt jelen a fiatalok, de még tudom, hogy az imádságban velük vagyok itt jelen. Szóval én szoktam javasolni neki. Rengeteg ilyen lelki gyakorlat, amit én szerveztem, vagy eljöttek egy osztály hozzánk Pilifot Szentkeresztre, mindig szoktam beleszervezni. Nem is fél óra, hanem egy óra. És többször kapok visszajelzést, hogy ez jó volt. Néha nem is vesznek észre, amikor megvan egy óra, hanem néha is továbbra akarnak maradni az Úrral. Mert ennek is jó kell tényleg kínálni nekik. Nem kell félnünk kínálni, nem kell mondani, jó, a fiatalok ilyen nem tudnak csöndbe lenni, azért legyen 5 perc. Nem! Kínáljunk is, kínáljunk jól. Mert hozok feladat, amivel tudnak elmélkedni, kérdéseket, amivel tudnak foglalkozni. Fogom a gitára kezembe, a dalokat, amit tudok lejátszani, időnként lejátszom. A bibliai idézet kimondom, olvasom nekik. Szóval foglalkozik a lelkével. Énekelni ki nem szeret. Csomó fiatal szeret énekelni. És amikor éneklünk együtt az Úr előtt, az gyönyörű dolog. De utána is megmarad a csöndnak a része. Hogy csak vagyunk, nem éneklünk, nem olvasunk semmit, csak vagyunk jelen. És azt mondom neked is, és ez nem az, hogy mesélted, hanem tapasztalatom, hogy elmegy egy óra, és még nem akarnak menni. Úgyhogy már kitettem a szentséget, még páron maradnak a kápolnában, hogy még énekeljünk tovább, vagy hogy még vagy egy vagy két fiatal ott marad továbbra elmélkedni. Szóval akarnak csöndbe lenni, csak néha mi is félünk kínálni nekik, kínáljunk nekik, és látják bele, hogy tényleg kell. legyen jó szervezve, a szentségimádásról van szó, legyen a csend része, de mellette is legyen az, hogy egy kis zene, egy kis bibliai idézet, egy kis kérdés, amivel tud foglalkozni magával, a gondolatával, mert akar így tud is elcsendesedni, lelassulni, és Istennel lenni. És azt javaslom is, hogy nem kell sietnünk mindig a társadalomba. Hát látsuk, csomó ember, aki sietett, mi lett belőle? Kiégett, elfáradt. Jó szakember csinálja, de mindig panaszkodik, nem élvezi. Mert mindig csinálni kell. Néha meg kell tanulnunk is lenni. Nem csak csinálni, idő foglalkozni önmagunkkal, egy kicsit gondolkodni is az, hogy miért csinálok. Mert néha vannak emberek, akik csomó mindent csinál, de megkérdezed, hogy miért, nem tud tényleg értelmesen magyarázni, hogy miért. Mert nincs idő gondolkodni, hanem csak csinálni. Szóval lelassulni szükség van erre. És nem csak a fiataloknak, hanem a felnőtteknek is, nekem is, a szerzeteseknek, papoknak, mindenkinek. Fontos.
Hogyan látod, hogyan hat a fiatalokra a modernizáció, a digitális világ? Hát, segíti őket inkább, vagy nehezítő tényező?
Ebben születtek, de is ameddig nem kapnak a nevelés, hogy lehet jó irányba használni ezeket, akkor csak ezzel nehézséget fognak maguknak okozni. Maga az eszköz jó, hogy kapcsolatban vannak jó, hogy tudnak felhívni egymáshoz, tudnak írogatni egymásnak, jó, de csak jóra kell használni. Ha rosszra használja egy fiatal, akkor már csomó minden hoz magára. Szóval, és ebben van azt a nevelés, hogy hogyan lehet jóra használni. Hogyan lehet azt, hogy leteszem a telefon, és még egy óra normálisan beszélgetek emberekkel. Hogyan lehet azt, hogy nem csak online módon vagyok kapcsolatban az emberekkel, hanem kimegyünk, találkozunk, négy szem közt, beszélgessünk, játszunk. Vannak fiatalok, aki online módon aktív, nagyon jó tud beszélgetni, de találkozol vele négy szem közt, nem tud kommunikálni. Nagyon nehezen tud kifejezni dolgokat, vagy az érzései, vagy hogy mesélni dolgokat. Szóval, hát igen, a jóra használni, az látom, hogy néha nem arra használják ezeket, hanem inkább a rosszra. Inkább nézeketni dolgokat, ami nem kellett. Vagy bántani egymást. Vagy fenyegetni egymást is. És az nem segít őket. De ha jóra használják, mert ezek nagyon-nagyon jó eszközök. Mi is használjuk. Én is ebben evangelizálok. Hát nekem is van TikTok vagy taktik, nem tudom, hogy mondják. Nekem is van. Miért csináltam? Mert látom, hogy csomó diákaim ott vannak, nézegetnek hülyeségeket. És akkor mondtam, jó, akkor ebben valamilyen rövid üzenet, és akkor, amikor van időm megengedi, egy bibliai rész felolvasom, mondom pár szót róla, vagy egy üzenet, vagy egy imádság. A jóra használás. És ameddig nem használják a jó irányba, akkor csak függőség, vagy csak zavar dolog lesz. De lesz nekik. De a kezükből nagyon nehezen tudunk kivenni, mert hiába a szülők nem adnak, hát van egy fiatal diák, aki nincs telefon, de van Instagram neki, és aktív ott. Iskolában használja a barátnőjének a telefonja, és akkor posztol, csinál dolgokat, de egyébként a szülők úgy vannak, hogy hát nincs. De hát megoldott, hogy ezek nagyon, nagyon rafinált, nagyon okos gyerekek, fiatalok, megoldják maguknak. Szóval, amit mondok mindig a szülőknek, magamnak is, és nekik is, hogy bele kell nevelni, hogy hogyan lehet ezeket jóra használni. És maga a fiatal is mondani, hogy nem az eszköz a legfontosabb, hanem te, aki használod. Ha jóra használod, akkor csomó dolgokat tud magadra hozni, vagy tenni, ami segít az egészséged, a lelki és a testi egészséged. És ha rosszra használod, akkor rengeteg nehézséget tud magadnak okozni. Hát mindig a döntés, hogy mire és hogy hogyan.
Milyen jó, hogy így ilyen kreatív vagy, hogy a TikTok videókba becsempészed a bibliai üzeneteket. Hogyan tudod még a Bibliát közelebb hozni a fiatalokhoz?
Az, hogy például az oratóriumban a jó éjszakát többször a napi evangéliummal kezdjünk. És igyekszem, hogy nem a telefon alkalmazással, hanem hozok le a Bibliát, a Szentírásból olvasunk. Én is használok telefon alkalmazást, de kell, hogy az igét, az Isten igéje a kezünkbe fogunk, és azzal. Szóval így szoktam az oratóriumba belevinni, és a másik dolog is a prédikációkban bátorítani őket. Csomó prédikáció volt azt, hogy a bátorításként a Rózsafüzér és a Szentírás készítettem magamnak, és a végén feltettem a Bibliát is a Rózsafüzér, mondtam neki, ezt a két dolog segít téged a teljes boldogság irányba haladni. Csomó ember akar boldog lenni, és akar szoktam példát nekik hozni. Annyi könyv van a boldogságról, de már a 8 boldogság, már Krisztus leírta, hogy lehet az ember boldog. Szóval ezeket, szóval a gyakorlati dolgokat, azokat javaslom nekik. A téma, ami érdekel nekik, akkor mondom nekik, hogy képzeljétek el, minden kérdés, amivel foglalkozol, van válasz a Szentírásban. Csak le kell ülni, és olvasni kell. Kell foglalkozni. És nem csak olvasni, mint egy regény, hanem azzal elmélkedni. Szóval így szoktam nekik javasolni. Csinálok ezt a rövid videó, TikTokon felteszem, Facebookon, Instagramon, hol vagyok, és mellette is javaslom nekik, és volt is, amikor szerveztem 12 hegy. Egy év, minden hónapban találkoztunk fiatalokkal, kivonultunk valahova, vagy a hegyre, vagy egy ilyen, vagy a természetbe, vagy egy elhagyatott hegyre, mint ahogy hallunk a Bibliában, és olvastunk a Szentírás, és Lectio Divina volt. Olvasás után mindenkinek volt fél óra csönd, foglalkozni a szöveggel, és akkor utána megosztottunk egymásnak, hogy mit mond nekem ezt a Szentírás lesz. És gyönyörű dolog elhangzottak. Meghallgatni egymást. Szóval ezeket szoktam nem csak beszélni róla, nem csak bátorítani, hanem gyakorlatilag is meghívni őket, hogy olvasunk együtt, elmélkedjünk együtt. És mindig, amikor a lelki gyakorlat szervezek a diákaimnak, szintén két dolog szoktam kérni tőlük, mindenki hozom magával, Szentírás és a Rózsafüzér. Ha katolikus vagy, ha református vagy, akkor a Szentírás legalább legyen nálad. Fogjanak a kezükbe, lapozzanak benne, az már egy jó dolog, hogy a szent könyv van a kezükbe. Szóval én ilyen gyakorlati dolgokat szoktam is.
Van esetleg kedvenc bibliai részed, idézeted?
A Lukács evangélium 16. fejezet. És 15. vers. Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. És ez a motto is, a papszentelésemnek a jel mondata, az is az apostolok küldetése, ez a szó. És azt gondolom, hogy azért fontos ezt is nekem, mert ez a feladatunk a Földön. Az örömhír vinni mindenkinek. Minden teremtménynek. És ez nekem nagyon fontos bibliai idézet.
Beszéltünk a fiatalokról, és hogy mennyire nehéz megszólítani őket. Hogyan látod, Nigériában vagy Magyarországon nehezebb megszólítani a fiatalokat, és miért?
Hát mind a két helyen van nehézsége. Ha elkezdem Nigériával, az, hogy elsősorban a hitre nevelés, csomó család, a szülők a hitben nevelnek a gyerekek. Szóval azért a templomba tele van a fiatalokkal, nem csak régóta a fiatalokkal. Én, amikor otthon voltam, mi fiatalok takarítottunk a templomot. Minden szombaton minisztráltam. Elmentünk, mostunk a papnak a ruháját, rendbe tettünk a szentélyt, a gyertya, minden, mit csináltunk. Nem a sakristés, hanem mi, fiatalok. És nem csak öt, nem hat, hanem néha 20-30-on vagyunk. Mi tettünk rendben a plébániai kert, mit csináltunk minden. És ez nem csak amikor voltam otthon, hanem most is ugyanúgy. Szóval vannak, jönnek, Jó, vannak nehézségük, hogy hát minden nehézség, ami van bármilyen fiatalnak, hogy amikor kamaszodik a gyerek, akkor jobban érdekelnek dolgokat, akkor most a társadalom kell felelnem, vagy a hit. Szóval van ilyen nehézség is nálunk, de a nagyobb része az, hogy jelen vannak, és tényleg akarnak tenni. És itt a nehézség, ami látom is, az, hogy a lelki szegénység. Hogy csomó fiatal minden van, de a lelki... Jó, nem kell hittel foglalkozni, nem érdekel a vallás, hiába a szüleim ebbe neveltek, akkor minden kérdőjelezni akarok, akkor ez úgy, hát ez nem is úgy van, ez nem logikus, az nem... És ezt látom a nehézségként. De a közös dolog, amit látom Nigériában, és itt is, az, hogy ha nem vagyunk hiteles, akkor nagyon nehéz megszólítani. De ezt a hitelesség nem csak a papok is szerzetesek, hanem a keresztények is, a szülők is. Ha szülőként nem vagy hiteles keresztény, akkor nagyon nehéz abba nevelni a gyerek. Ha én papként nem vagyok hiteles, akkor nem tudok őket szólítani. Mert akkor azt mondják, csak dumál. Hát amiket beszélsz, olvasom interneten. De ami érdekel neki az, hogy te, Emmanuel, azt mondod, hogy az imádság fontos. Te szoktál imádkozni? Hányszor imádkozol naponta? Azt mondtad, hogy szentírás fontos. Szoktál olvasni a szentírást? Azzal szoktál elmélkedni? Azt mondod, hogy a rózsafüzér fontos. Azzal szoktál imádkozni? Azt mondtad, hogy a csend fontos. Szoktál naponta elmélkedni, elcsendesedni? Ez jobban érdekel neki. A hitelesség, hogy azokat, amit te kínál, javasolsz, vagy amit mondasz, hogy azt mennyire elsajátítod, mennyire találkozik veled is, akar látta, hogy egy vidám keresztény vagy. Ha nincs ezt a hitelesség, akkor nagyon nehéz megszólítani. És ezt látom Nigériában, Libériában, Gánában, és Magyarországon is, ahol szolgálok. És azért javaslom magamnak is, hogy a mai társadalomban hiteles keresztényekre van szükség. De elsősorban én, mint aki beszél, hiteles kell lennem. És azt látom, hogy amikor az ember hiteles, gyalló emberek vagyunk, nekem is van hibáim, de ha igyekszem hiteles lenni, igyekszem Isten kegyelmét kérni, és igyekezni, felállni is, és tényleg azt a jó keresztény lenni, ami az Úr kér tőlem, akkor nem te kérdezed a fiatalok, hanem jönnek hozzád és kérdeznek. Először elmondják, figyelj, Emmanuel, én nem vagyok vallásos, én nem foglalkozom vallással, annyira nem érdekel az egészet, de ebben mit gondolsz, mit javasolsz? És akkor így még jobban tudok szólítani. Mert nem azt csak azt mondom, amit gondolok, ami javaslok, hanem adok neki is azt a hit része, ami miatt mondom, ami javaslok, amit gondolok. Szóval a hitelesség az segít megszólítani, és ha ebben hibások vagyunk, akkor nem lehet megszólítani őket. Nem csak itt, hanem otthon is.
Mit üzennél a hallgatóknak, hogy hogyan tudnak hitelesen keresztényként élni a mindennapokban?
Elsősorban az mély kapcsolatban maradni az Úrral, az imádság, az elcsendesedés, mindig feltenni magadban azt a kérdést, hogy Uram, bármilyen helyzetben, hogy Uram, mit kell tennem, melyik irányba kell haladnom, és figyelni is, hogy mit mond neked, és hogy melyik irányba visz.
Kedves Emmanuel atya, nagyon szépen köszönjük, hogy betekintést engedtél egy misszionáris pap mindennapjaiba, hogy megmutattad, hogy hogyan tudunk hiteles keresztényként élni a mindennapokban. Önöknek pedig köszönöm a megtisztelő figyelmüket. Ha tetszett az adásunk, kövessenek minket a Szakmamező és a Katolikus Szeretett Szolgálat Facebook oldalán, valamint kövessenek be minket a Katolikus Szeretett Szolgálat YouTube csatornáján is.
Szívvel, szakértelemmel. A Katolikus Szeretett Szolgálat fél óráját hallották.